Július 24-én Kárpátalján, és ezáltal Ukrajnában is előrehozott parlamenti választások lesznek. Miért előrehozott és mit is jelent ez? Talán erről egy kicsit bővebben lehetne beszélgetnünk, illetve vissza kellene kicsit tekintenünk magára a választási rendszerre. Először is parlamenti választás hogyan illeszkedik bele az ukrán politikai rendszerben, talán az a legfontosabb, hogyha fel akarjuk tagolni a választási rendszereket, talán lehet egy fontossági sorrendet, vagy egy rendszert alakítani. Talán az első és a legfontosabb, ami most jelen pillanatban nem is olyan régen volt, ez ugye az elnökválasztás, ahol új elnököt választottak, teljesen új, mind a politikai szintén, mind pedig az elnöki pozícióban, Vlagyimir Zelenszkij. A második választási rendszer a fokozat szerint, ez pedig a parlamentáris választási rendszer, ami nem most kellett volna, hogy bekövetkezzen, hanem az október hónap folyamán, mégis előrehozott választásokat írtak ki, illetve írt ki az Alkotmánybíróság. Illetve van egy másik fokozata a választási rendszernek, amit úgy hívunk, hogy ugye önkormányzati választás. Ez a három úgymond legfontosabb rendszer, amit Ukrajnához lehetne hozzátennünk. Természetesen, ami nekünk fontos, ugyebár a magyarságnak, illetve a magyaroknak, hogy ez mit is takar magában, illetve miért is alakult így. Azért nem megszokott, hogy mondjuk adott esetben az előrehozott választások 2-3 hónappal előrébb kerülnek. Ennek a miértjére majd megkeressük a választ, illetve megpróbálok választ adni. Először is talán nézzük át, hogy mi is ez a sajátosság, illetve miért van az, hogy nincs egy stabilitás, nincs kormányzási rendszer. Az elmúlt időszakban is nem tudta kitölteni az adott kormány, illetve kormányzat a megfelelő időszakot. Így talán, ha kicsit átnézzük a történelemben magát Ukrajnát, illetve a választási rendszert, egy pár mondatban el lehetne mondani azt, ugye a régi, vagy az állami berendezkedés hatalom, kompenzáció, hatalom átirányítási rendszer, ez úgy működik, ugyebár a makiavéli rendszer szerint, hogy van egy törvényhozó, egy végrehajtó és egy bírói. Most az érdekes, hogy ugyebár az ukrán rendszerben bekapcsolódik még egy hatalmi ág, ami az elnöki, vagyis a prezidenciális rendszer, ami az évek során nagyon sokat változott. És emiatt, hogy a hallgatók is jobban értsék, talán érdemes egy kicsit belehívnunk, vagy elmondanunk, hogy ez hogyan alakult. Ugye van egy törvényhozók, amit adott esetben összehasonlítom, mondjuk Magyarország, ugye Magyarországon a parlament, Ukrajnán az a Verkhovna Ráda, vagy a legfelsőbb tanács, ami a parlamentnek a megfelelője. Van egy végrehajtó hatalom, ami ugye bár Magyarországon maga a kormány, illetve a kinevezett minisztériumok, miniszterek, ez Ukrajnában is ugyanez marad. Illetve van egy független, úgymond ennek teljesen párhuzamos, de teljesen nem alávetett, hanem párhuzamosan működő rendszer, ez a bírói hatalom, ami itt az Alkotmánybíróságot jelent, ugyanúgy, mint Magyarországon. Ami más, és talán egy kicsit változtatja a rendszert, ez az elnöki rendszernek a megléte. Itt ugye Magyarországon nem lehet összehasonlítani, mivel nálunk is tartalmaz egy elnöki rendszer, de ez teljesen reprezentatív, míg Ukrajnában ez a törvényhozástól a kinevezésekig, és adott esetben ezt a független rendszernek a bolyongatásáig terjed. Magyarul egy olyan intézményt akar az elnöki rendszer, amelyik minden egyes pozícióban hatásra lehet. Ilyen például az, hogy a végrehajtó hatalmat, mondjuk a kormányt is befolyásolhatja, mivel mai pillanatban Ukrajnában a kormány két tagját az elnök nevezi ki, ez pedig a külügyminiszter és a hadügyminiszter. Miért fontos ezek a pozíciók? Azért láthatjuk, mert ez kihatással van magára a rendszerre. Ez hogyan is alakult? Talán az elmúlt 20-30 évet nem szeretném teljesen átvenni, de hogy röviden értsék a hallgatók. Ukrajna keresi a helyét mind gazdaságilag, mind államszerkezetileg, mind pedig a jogalkotásban is. Ez bizonyítja az is, hogy 96-ban fogadták el az első alkotmányukat. Tehát 91-től volt egy alkotmányozási folyamat, és 96-ban fogadják el. A választási rendszer is kaotikusan alakult. Az első két választási rendszer, ami azt jelenti, hogy 1990-től 1998-ig a választás lényegében a mandátumok megszerzése a 450 fős parlamentben, ez többségi elven működött, és lényegében nem pártlistás volt, hanem egyfordulós és egyéni. Tehát azt jelentett, hogy az egyén, ugye bár aki jelöltetni akarta magát, az indult a választásokon, és aki a legtöbbet szerezte, az nyert. Nem volt például pártlistás rendszer, igaz, párthoz tartoztak. Ez 1998-ig lényegében megmaradt ebben a formációban, majd utána jött egy változtatás, amikor átálltak egy vegyes rendszerbe, amit Magyarországon is adott esetben ismerünk. Ez azt jelenti, hogy a parlamenti képviselők egyik fele ugye listáról kerül ki, a másik fele pedig egyéni mandátumokkal. 2004-ben volt egy nagyobb módosítás, amikor is, hogy az erő egyensúlyt úgy kell elképzelnünk, hogy Ukrajna egy elnöki, prezidenciális és parlamentáris ország volt, ami azt jelenti, azért mondjuk az egyiket Tehát az első az azt jelenti, hogy erősebb. Tehát az elnök erősebb volt, mint a parlament. Majd 2004-ben egy politikai változás volt, amit mindenki, vagy nagyon sokan ismernek, ez volt a narancsos forradalom, illetve a narancsos forradalom utáni következő időszakban változott a rendszer, átalakult egy parlamentáris elnöki rendszerben, ahol a parlamentnek már sokkal nagyobb dolgokat és referenciákat kapott. Ez azt is mutatja, hogy 2004-ig 17 miniszterelnöke volt Ukrajnának, mai napig ez nem haladta meg a hatot, tehát azért erősebb lett ez a pozíció is. De hogy jön még egy csavar, ez 2016-ban az Alkotmánybíróság megsemmisítette, és visszatértek az eredeti felálláshoz, magyarul ismét elnöki és parlamentáris lett, és hogy még bonyolítsam tovább a helyzetet, ezt is megsemmisítették, és visszaállt a parlamentális, prezidenciális rendszerhez. Na, így értünk el ahhoz a témához, amit beszéltünk, ez a július 21-e. Tehát, hogyha ezek a tények megvannak, azt, hogy ugye már amit meséltünk, hogy miért is fontos a parlamentális rendszer, illetve miért is fontos, ez elsősoron azért, hogy magát a hatalmat irányító, tehát az elnök minél nagyobb befolyást szerezzen magára a karhatalomra, illetve a végrehajtásra. Míg mondjuk adott esetben 2004-ig a végrehajtó hatalomra közvetlenül az elnök befolyást tudott, hatást tudott generálni, addig ez 2014-től a parlament nélkül nem működik. Ez nagyon jól működik akkor, amikor ugye azt mondjuk, összehasonlítva Magyarországgal például, hogyha a köztársasági elnök, illetve a miniszterelnök, illetve a kormány minden egyes tagval, nincs koalíció, hanem egy pártból kerülnek. Ez nagyon jól működik, együtt tudnak működni, de mi van akkor, hogyha ellenzékbe kerül? És így jutottunk el július 21-éhez, amikor is ugye az elnök választások után kiderült, hogy egy teljesen új arc, teljesen új személyiség, ez pedig a komikusból lett, Zelenszkij lett Ukrajna elnöke. Igen ám, de a hatalmat nem tudta teljes mértékben átvenni, irányítani. Többek között meghirdetett olyan terveket, olyan pozíciókat, egyet-kettőt talán kiemelve, ami például a képviselők átláthatóságával kapcsolatban érvényes, adott esetben, hogy adóbevallás, illetve minden olyan dolgot át akart világítani, ami kétes ügyeket takart, illetve például az, hogy hogyan tudott meggazdagodni egyes képviselőcsoport, vagy az esetben bizonyos politikai változtatásokat szeretett volna, nem csak ugye a politikában, hanem a gazdaságban, ez a parlament nélkül nem működik. Ahhoz, hogy ő tovább tudja folytatni a munkáját, ahhoz viszont erős parlament, illetve támogatókra van szüksége. Mivel hogy a Zelenszkij elnök úr nem rendelkezett eddig párttal, így a parlamentben a támogatottsága úgymond a nullával egyenlő, ami azt jelenti, hogy nincsenek saját emberei. Tehát ő azon a véleményem van, hogy ezt a változtatást akarunk, minél drasztikusabb és erősebbet, akkor a saját emberét kellene ültetni, ezért kérvényezte az Alkotmánybíróságtól, hogy hozzanak előrehozott választást, mert nem tud együttműködni a kormány az elnöki hatalommal. Így jutottunk el július 21-éhez, amikor is a Zelenszkij féle népszolgája párt torony magasan vezeti a kutatásokat, illetve a választási eredményekhez való kutatásokat. Ezáltal, mivel hogy nagyon új formációról, koalícióról beszélünk, ezért világos, hogy az a célja mind az Zelenszkijnek, mind az őt követő embereknek, hogy minél hamarabb történjen meg ez a változás, mert hogyha tovább tart egy regnáló elnökség, annál valószínűbb, hogy veszít a támogatottságából, ezért kellett ez sietve. Ukrajna egésze szempontjából mi a voksolás tétje? Ukrajna szempontjából az a voksolás tétje, hogy megmarad-e egy interregnum időszak, amit itt adott esetben azt értjük, hogy nem tud működni sem az elnöki adminisztráció, tehát nem tud az elnök működni, nem tud működni a parlament, mivel az elnök ratifikálja ezeket a törvényeket, illetve nem tud működni maga az államháztartás sem addig, míg ez a két csoport nem békül ki, vagy nem döntenek a változás mellett. Hogy mi a voksolás tétje Ukrajna szempontjából, mi a voksolás tétje, amit minket ért ugye a kárpátai magyarság szempontjából. Én a kettőt külön választanám, nagyon egyszerűen azért, mert mind a két csoportnak, itt értem a magyarságot, helyi magyarságot, és mind az ukránoknak van egy közös útja, és van egy mondjuk az különálló iránya. Mit szeretnének a magyarok, mit szeretnének az ukránok? Ugye az ukránok, nagyon sok interjúban hallani, hogy Ukrajna elsősorban nem Zelenszkijt választotta az új elnököt, hanem egy új arcot, egy új szemét, egy teljesen mondjuk azt a politikailag szűzterepre való szemét, tehát Ukrajnának elege volt a régi garnitúrából. Ezt miben tudjuk mérni? Abban, hogy az elmúlt időszakban több kutatás is előkerült. Ilyen például a Társadalomkutatási Intézet által végzett legfrissebb felmérés, miszerint a Zelenszkij által vezetett nép hangja, illetve a népszolgálócsoport a megkérdezettek 34%-án támogatja, tehát a 46% mondja megkérdezettnek, hogy elmegy szavazni, és ebből több mint 30%, 37% azt mondja, hogy a Zelenszky elnök úr vezette népszolgálja pártja szeretne szavazni. De ami a legfontosabb, hogy ezek a támogatók, tehát az ukránok nagy része úgy döntött, hogy nem szeretné támogatni a régi elit tagjait, tehát a régi parlament tagjait, hanem teljesen új formációkat. Ilyen a, például, amit meg lehet említeni, egy teljesen új formáció, egy énekesnek még pedig a Hang című pártja, ami nem is olyan rég, talán fél évvel ezelőtt alakult, és a felmérések szerint 8%-on áll. Tehát azt mondhatjuk, hogyha bejön a kutatóintézeteknek a legfrissebb felmérés, hogy a régi pártok közül mondhatjuk azt, hogy alig fognak bekerülni ezekben a választásokban. Az, hogy pártokról beszélünk, illetve személyekről, ez is nagyon érdekes kérdés. Miért is? Talán nyugaton, illetve Kelet-Európában vagy Közép-Európában megszoktuk azt, hogy pártokról beszélünk, pártcsaládokról, nézetekről, jobb oldal, bal oldal. Ukrán esetében nem biztos, hogy ez helyén van, illetve helyes ezt így megfogalmaznunk. Miért is? Amit elmondtam a legelején, azt, hogy Ukrajna elsősorban nem egy parlamentális, tehát nem egy klasszikus értelemben parlamentális ország, hanem inkább prezidenciálisnak indult. És a parlamentarizmus csak most tanulja. Ami azt jelenti, hogy a képviselők nagy része, azok inkább személyelven működnek, illetve maga a képviselet is. Pártok addig működnek, hogyha magyarul akarjuk lefordítani, míg az adott képviselője a csúcson van. Ilyen volt például a 2000-es, 4-es évek idején Viktor Juschenko, ugye a narancsos-sárga forradalom idején, amikor ugye magasan állt a támogatottság, akkor a pártja, a Mi Ukrajnánk vezette a listákat, illetve megnyerte a választást, amint elveszítette az elnökválasztás, a pártja kiesett a parlamentből. Valószínűnek tartom, ugyanez lesz érvényben a régi elnök úrra, a Poroshenkóra, ugye az ő pártja, a Poroshenko blokja, az megnyerte a választásokat, az ezelőtti parlamenti választásokat, koalícióban de irányított. Most valószínű, hogy elveszítette az elnöki választásokat az ő pártja, nem csak, hogy kevés szavazat fog szerezni, de az is előfordulhat, nem fog bejutni a parlamentben. Ezért mondom, hogy nem nagyon ildomos jobb baloldal, illetve pártkoherenciákat nézni, hanem inkább a mai napig mondjuk azt, hogy a vezető személyiségek, például az elnök, és annak a pártja alakítanak. Tehát inkább hozzákapcsolódik, tehát személy elvű a pártrendszer, személy elvű a politikai rendszer Ukrajnának. Itt lehet még példát mondani, például mindenki által ismert, nagyon sokszor látott, ugye Timoshenko asszony, amikor ő miniszterelnök asszony volt, akkor a pártja magasan állt, amikor úgymond kivonult a közéletből, akkor a pártja nagyon alacsonyan. Tehát nagyon személyhez köthető ez a rendszer. Ukrajna szempontjából mi is a voksolás tétje? Nem tisztult le Ukrajna szempontjából, mi a tétje. A miniszterelnök jelöltek, illetve magának az elnöknek is a tézis az, hogy békét hoz. Tehát ez a legnagyobb, mondjuk azt, pontja, hogy békét fog hozni Ukrajnában, megpróbálja kiegyenlíteni azokat a úgymond már feszülté váló hangulatokat, amik kialakultak, legyen ez a viszály adott esetben Oroszországgal. Igaz, ezt nyíltan még nem jelentették ki, de nagyon sok helyen hallatszik az, hogy békésebb útra akarják terelni. Természetesen a területeket, amiket úgymond Oroszország eltulajdonított, azt vissza szeretnék kapni, de békésebb útra akarják vinni ezt a tárgyalási folyamatot, illetve, ami a magyarság szempontjában nagyon fontos, és amit Zelenszkijék is kijelentették magyarul még az elnökválasztás idején, hogy törekszenek a határmenti, illetve a szomszédos régiókkal a barátságos viszony kialakításában. Ugye erre egy nagyon jó példa, ugyebár a magyar, mindenkori magyar kormány is próbált gesztust tenni azzal kapcsolatban, hogy ugyebár az új hatalmi irányítással milyen lesz a kapcsolat.
Mit jelent ez a választás majd Kárpátaljának, és hogyha megtel, hogy egy kicsit részletezi a magyar politikai szereplőket, hogy mit lehet róluk tudni, ugye van a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, KMKS, UMDS, Magyarországról nézve talán sokaknak ismeretlenül cseng ez a két szervezet, de ők most megállapodtak, milyen esélyeik vannak.
A Kárpátaljai választási régió 6 körzetben fog eldőlni, hogy kik fognak innen kikerülni. Most, hogy csak egy kicsit képben legyünk azzal, hogy ez hogy néz ki, tehát jelen pillanatban regisztrálva több mint 6000 jelölt van Ukrajnában, tehát még egyszer mondom, 6000 jelöltje van az ukrán előrehozott parlamenti választásoknak. Kárpátaljára nézve ez jelen pillanatban 91 főt takar, ami azt jelenti, hogy 6 helyre 91 fő próbál úgymond bejutni. milyek az esélyek, és mit jelent ez a kárpáti magyarság szempontjából, mik a tétjei, lesz egy lista, és lesz egy egyéni körzet. Tehát lesz egy listás szavazás, ahol a pártok nyerhetnek, itt a KMKF, illetve a magyarság nem indul, mivel országos szinten be van regisztrálva magyar párt, sőt kettő is, ezt úgy hívják, hogy KMKF, illetve UMDS, de nem pártlistáról, hanem egyéni képviselők fognak indulni. A hat helyből három hely az, vagyis három körzet, amiben esélyesként indulhatnak a jelöltek. Ez mit is jelent adott esetben is, illetve van-e értelme, vagy van-e tétje ennek a választásnak a magyarság szempontjából? Erre vannak pró és kontra válaszok. Tehát az, hogy a magyarság képviselteti magát, ez pró, tehát megmutathatja magát, illetve megmutathatja az ukránságnak, hogy vagyunk, egységesek vagyunk, és tudunk harcolni. Kontrának azt szokták mondani, ugyebár, hogy egy fecske nem csinál nyarat, tehát a parlamenti rendszer, illetve amit már elmondtam, hogy adott esetben nem tud változtatni ezeken. És másik ilyen kontraverza, hogy a választási rendszerünk Kárpátalján mind országos szinten egy körülbelül 10% alacsonyabb a részvétel. Tehát 46% körülbelül, ha megy Ukrajna szinten, ez körülbelül 42%-ot jelent Kárpátalja esetében, a magyarság részében ez még alacsonyabbat jelent. Az okokat arra talán lehetne visszavezetni, egy, hogy nem látják a változást, kettő, nagyon sokan ugye külföldön tartózkodnak. Az, hogy mennyire az esélyek hogyan is alakulhatnak, tehát adott esetben, hogy be tud-e jutni magyar képviselő, azt tudjuk mondani, hogy hat körzetből háromban van esély, és egyetlen egy körzetben talán a legnagyobb esély van arra, hogy bejusson, ez a pedig a 73-as választókörzet, ami nem mond semmit ugyebár a hallgatóságnak, de úgy tudjuk elmondani, hogy körülbelül egy választókörzetet 100-150 ezer emberre mérik fel. És ezeket a 100-150 ezeres választókörzeteket ugye felosszák. Tehát a Kárpátalja választókörzetén 800 ezer fő, ezt felosszák 6 részre, körülbelül 120-150 ezer főre jön ki. Jelen pillanatban a magyarság száma Kárpátalján 150 ezer fő. De hogy ne legyen könnyebb a helyzet, ezért az egytömbben élő magyarságot három részre osztották fel. Tehát nem nehéz kitalálnunk, hogy valószínű úgy osztották fel ezt a rendszert, hogy a magyarság mindenhol kisebbségbe kerüljön. Mégis van egy körzet, ahol nagy az esély, ez pedig a 73-as, aminek Nagyszőlős a központja, de ide tartozik Beregszász. Tehát ebben a körzetben nem is véletlen, hogy a KMKS, ami a Kárpát-Magyar Kulturális Szövetség, és egyben az egyik legrégebbi szövetségi rendszer, ami később megalapítja azt az UMDF-t, aki mint politikai párt képvisel a magyarságot. Tehát lényegében a KMKS és az UMDF egy tőből, egy politikai, egy kulturális tőből fakadó szervezet, ami az évek során, illetve nem kell nagy példákat mondani, kettészakadt, és jelen pillanatban együtt próbálja ismét képviselni a magyarságot nagy sikerrel. Erre nagyon jó példa például az előző, nem parlamenti, hanem önkormányzati választás, ahol együttesen indultak, és kétszer annyi szavazatot szereztek, mint amikor külön-külön indultak. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából lefették a magyarság arányát Kárpátalján. Tehát emiatt nagy reményeket fűzhetünk ahhoz, hogy be fog kerülni magyar képviselő a ukrán parlamentben. Hogy ez ténylegesen így fog-e történni, és hogy milyen veszélyt is jelent a többi képviselő számára, erre is vannak pró és kontra. Talán kezdhetjük amellett, hogy mi áll mellette, hogy nyerjen egy magyar képviselő. Ez az első, ami a kérdésben is szerepel, hogy a KMKS és az UMDS együttműködési megállapodást kötött. Tehát amit mondtam, hogy a KMKS ugyebár egy Kárpátalja Magyar Kulturális Szövetség így is indult, ami később vált nem csak kulturális szövetségé, hanem pártá is érdekképviseletté. Az UMDS pedig az Ukrajnai Magyar Demokrata Szervezet, ami eleve pártként indult, de ugyanúgy kulturális követelmények is állít maga mellé. A KMKS hozta létre az UMDS-t, ami később kivált a KMKS-ből, külön utakon indultak, majd az előző, tehát 4 évvel ezelőtt lényegében ismét együttműködést kötöttek felsőbb szinteken. Aminek köszönhetően az előző önkormányzati választásokon megduplázták a külön-külön induló eredményeiket. Tehát ez pozitív lehet. Másik ilyen pozitív, hogy amit mondtam, hogy Kárpátalján 91 induló lesz. Ebben a körzetben is legalább, tehát a nagyszülősi központú, de ide tartozó Beregszázi körzetben, ahol körülbelül 100 ezer választó lesz, itt is legalább 14 induló lesz, ami az esélyesek, illetve a szavazatok törvényessége miatt körülbelül ilyen 20-30 ezer szavazat elegendő lesz ahhoz, hogy bejuttassunk valakit az ukrán parlamentben. ugyebár matematikai szabályok alapján, hogyha tudjuk mozgósítani a magyarságot, illetve mindenki, a magyar képviselő szavaz bejuthatató. Itt ugye bár jönnek egy olyan dolgok, ezt nagyon jól tudják ugye a politikai ellenfelek is, nem véletlen, hogy nem is olyan rég megjelent egy cikk, hogy nagyon sok helyen ugye ugyanazzal a névvel kerültek elő jelöltek. Például, említettem ebben a 73. választókörzetben, ahol a KMKS elnöke, akit az OMD szóval támogat, Brenzovics László indul, érdekes módon megjelent egy olyan jelölt, akinek ugyanaz a neve, mint Brenzovics László, és lényegében egymás mellett foglalnak helyet. Ez nem új keletű dolog, csak hogy értse a rádióhallgató. Ez azt jelenti, hogy egy úriember ugyanúgy beregisztrálja magát, hogy ő is szeretne indulni, akinek ugyanaz a neve, mint az indulónak. Ez egy nagyszerű példát tudnánk mondani, hogy adott esetben Orbán Viktor indulna egyéni választókerületben, hirtelen megjelenne még egy Orbán Viktor ugyanazzal a névvel, de nem jelenik meg mellett a pártnév, így lényegében hasütés szerint meg lehet téveszteni az embereket. Ez nem egy új keletű dolog. Anno 2002-ben ugyanezt megcsinálták ugye Kovács Miklóssal. De hogy ne legyen ilyen egyszerű a dolog, megjelent egy Kovács Miklós személy is, tehát most úgy néz ki a helyzet, hogy a nagyszülősi központ a válaszkörülmondóan a legesélyesebb magyar jelölt, ott van két Brenzovics Lászlónk és egy Kovács Miklósunk. Tehát, hogy ne legyen egyszerű a dolog, ez mondjuk azt, hogy nem épp a tiszta dolgoknak az előzménye, nem is véletlen, hogy nagyszörösen egy tüntetés kezdődött, ami felhívta a figyelmet arra, hogy a választások tisztán menjenek le. És ha még ez nem lenne elég, ugye bár van egy erős jelöltje nagyszörösnek, akik azzal kampányolnak, hogy ugye a sajátjukat, ugye a saját emberüket rakják ki, ez pedig a Polják Vladislav nemű úriember, aki elég erős, úgy látszik nagyszörösen, tehát elég erős kampányt folytat. Valószínűleg ő is tudja azt, hogy egy körülbelül 15-20-30 ezer fővel be lehet jutni a legfelső tanácsba az ukrán parlamentben, és erre próbál ő is eredményeket elérni. Azt, hogy a másik két körzetben, ahol ugyanúgy magyar jelölteket állítottunk, hogy hogyan fog sikerülni, vagy hogyan fog kialakulni, ez pedig attól függ, hogy maga a KMKS, illetve az UMDS hogyan tudja a saját szavazótáborát, illetve a törzsszavazóit ide az urnák elé állítani.
Ezek a módszerek egyébként, a névismétlés módszerei azért Magyarországon sem ismeretlenek, hogyha csak az előző választásokra gondolunk itthon, Miskolc önkormányzati választáson például az ellenzék közösen támogatta Erdei Sándort, azaz Rocker Zsoltit, aztán megjelent egy független Erdei Sándor, vagy Felcsúton ott volt a Fidesz jelöltje Mészáros László polgármesternek, aztán a Magyar Kétfarkú Kutyapárt indított egy Mészáros László nevű embert ellene.
Igen, ugye ez is a választási rendszer és a választási törvényeknek a rendszerét mutatja, tehát adott esetben ezt úgy próbálják megoldani, hogy a jelölt mellé azért szerepeljen maga a, ugyebár a küldött párt. Tehát, hogyha valaki ezt tartozik, hogy ki az a delegálja. Magyarországon egyszerűen lenne, hogy akkor hozzáteszik, nem tudom, Fidesz, vagy hozzáteszik azt, hogy különböző ellenzéki pártok, Jobbik, stb. Ugye az a legnagyobb probléma Kárpátalja esetében, hogy nem biztos, hogy oda teszik a, tehát valószínűleg nagyobb ukrán pártok oda tehetik, de a magyar, tehát a KMKS, UMDS nem biztos, hogy oda fogják tenni, illetve nem biztos, hogy megjelenik véletlenül, de idézőjelbe teszem ezeket a dolgokat, de nem mondanám azt, hogy ez csak a magyar képviselőkre igaz. Tehát a jelen pillanatban ez ugye visszanyal a fagyi elv, ugye csak azért, hogy lássuk a példákat, 2002-2004-ben, amikor ugyebár két Kovács Miklós indult, és akkor a KMKS, akkor jelent a Kovács Miklós, azzal bukott, ugyebár, csak hogy lássuk azt, hogy mit is jelent ez, hogy több mint 4000 szavazatot ez az áll Kovács Miklós kapott, ezáltal kikapott és nem jutott be a parlamenti helyre. De most jelen pillanatban, amit mondtam, visszanyal a fagyi, hogy nem csak magyar képviselőkkel játsszák ezt el, hanem nagyon sok ukrán képviselőt és Ukrajna szerte bejelölnek olyan helyeket, ilyen például Iván Baloga, aki ugyanúgy megjelent még egy Iván Baloga. Tehát én mondanám azt inkább, hogy abból látszik, hogy kik az esélyesebbek, hogy ott egyre több áll Dimitri idézőjelben jelenik meg, vagy áll jelölt. Adott esetben ugyanúgy a népszolgálja párt ellen is indítottak nagyon sok ilyen jelöltet, munkanélkülieket, névhasonlósággal rendelkezőeket, ebből nagyon kitűnik, hogy csak azért indítják, hogy onnan szavazatokat vegyen el. Tehát ebből az derülhet ki, hogy valószínűleg erősnek tartják a magyar képviselőt ahhoz, hogy bejusson. Annyi biztos, hogy pozitív, hogy ez már lezáródott ez a rész, és a reményeink szerint fel tudják hívni a figyelmet. Én még azt sem mondanám, ugye volt egy időszak, amikor azt mondták, hogy oké, akkor legyen mondjuk a négyes számra szavaz. Tehát ugye a listában ugye a negyedes, négyes lesz, hogy Brenzovics László 4 például. Csak azért nem működik ez a rendszer, mert a CVK, az a Központi Választási Bizottság Ukrajnában megteheti azt, hogy a listát akár a választás előtt megváltoztatja. Adott esetben a négyesből lehet ötös vagy hármas. Tehát még erre sem mehetünk biztosan. Tehát nincs az az elv, ami mondjuk Szlovéniában, hogy a pozitív diszkrimináció elvét használják, tehát adott esetben, hogy kisebbség könnyebben jusson be egy adott parlamentben, képviselhessék azt a kisebbséget, de inkább nem is kisebbséget mondanák, hanem nemzeti etnikumot, tehát nemzetiséget. Így felmerül a kérdés, hogy ez akkor hogyan nézne ki? Tehát adott esetben Ukrajnában akkor az jön elő ebből a rendszerből, hogy minden áron a kisebbségek ellen akarnak, vagy a nemzetiségek ellen akarnak menni. Még ezt se tudnám mondani, mert nagyon sok képviselő, ugyebár a mélyfilmjelzőt megfelelően, például nagyon sok krimi képviselő, vagy krimi tatár képviselő ült be, akár az Zelenszky féle pártban, ez a népszolgája, vagy az előtt pártban, ugye még annó a Poroshenko, tehát az előző elnök pártjában, a Poroshenko blokkjában. Tehát vannak olyan nemzetiségek, akiket támogatnak, és vannak olyan nemzetiségek, akit nem. Itt adott esetben ugye bármi a lótus oldalára kerültünk, ugye már magyarokat érintem ezek olyan. Ugye ez miért alakult ki? Nem biztos, hogy adott esetben, ugye nagyon jó mondás erre, a székelyek szokták azt mondani a kárpátaljaknak, hogy minket sújt a román törvény, a kárpátaljak meg szokták azt mondani a székelyeknek, hogy legalább ellenetek hoznak törvényeket, mi meg csak elszenvedőink vagyunk a törvényeknek. Milyen volt a nyelvtörvény, de bár Ukrajnán, ha egy kicsit kitérünk, ami nem adott esetben a magyarság ellen irányult, hanem az ukrán nyelv megerősítésére és elsősorban az orosz agresszió ellen. Ennek voltunk úgymond az elszenvedői. De visszatérve a választásokra, nagyok az esélyek, jók az esélyek, itt attól függ, hogy ezt hogyan látja maga a KNKS és az MDSZ vezetés, hogy szüksége van ezekre a dolgokra, ilyen energiákat megmozdítani, illetve tudja mozgósítani a választóit. Ugye előjön az a faktor, hogy nagyon alacsony Kárpátalján a választásra hajlandóak száma. A másik nagyon fontos tényező, nagyon sokan ugye külföldön vannak, vagy tartós, vagy éppen ingázós mi voltukkal kapcsolatban. Egyetlen egy pozitív, vagy mondhatjuk azt ilyen pozitív a választások szempontjában, hogy 2017 óta, amióta Ukrajna megkapta a vízumentességet, nagyon sok ukrajnai ukrán is külföldön tartózkodik, akik Kárpátalján vannak. Tehát ez az arány nem annyira emelkedett az elmúlt évek során. Vagy ez a választás nem lesz mérvadó, és nagyon sok elemzés azt mondja, hogy a 73-as körzetet, ahol nagyszülős a központ, nyerhető központ. Igaz, nem lesz egyszerű dolog, mert nagy a verseny, és úgy látszik, kialakulóban vannak olyan feltételek, ami azt mutatja, hogy eleve pártlistán ugye ott lesz a mi népszolgája cím, pártkoalíció, ami most alakult, ugye a Zelenszky elnöknek a pártja, akkor lesz egy erős ellenfél, aki a Polyák Vladiszlávnak hívnak ebben a tényezőben, aki úgymond szőlős embere, és itt jövünk be mi, a magyarok, tehát akik tudják támogatni az ott esetben a magyar képviselőt.
Egyébként például Brenzovics László, vagy akár más magyar jelöltek ön szerint megszólíthatnak, számíthatnak más nemzetiségű szavazatokra? Kárpátalján? Akár ukránok, akár ruszin szavazókra? Vagy teljesen nemzetiségi alapon szavaznak a Kárpátalján élők? Mindenki arra nemzetiségű jelöltre, aki beleazonos.
Nagyon érdekes a kérdés, és jó kérdés. Az elmúlt 10-15 évben, és az ukrán politikai rendszerben, ahol láttuk azt, hogy eléggé magyar ellenes megnyilvánulásonok kezdődnek meg, hogy hát a magyar kártyát mindig ki lehet játszani határon túl bármelyik nemzetiség ellen, ez nagyon sokszor bejön. De nem mondanám azt, hogy teljes mértékben igaz. Tehát változik a világ, ez egy nagyon jó példa, nem is olyan rég voltak választások Romániában, ahol észre lehetett venni, hogy ugye nagyon sok LMDS szavazatot kapott a Kárpátunkon túli területről, és ez a példa igaz Kárpátaljára is, tehát még mielőtt a KMKS és az UMDS szövetségre lépett volna, külön indultak a 2000-es évek elején önkormányzati választásokon, és akkor az UMDS úgy tudott bejutni a helyi megye irányításban, hogy nem magyar választók juttatták be. Ez azt jelenti, hogy teljesen több ukránok szavaztak magyar érdekképviseletre. Tehát nem lehetetlen az, hogy ukránok is szavazzanak magyar zömében magyar érdekképviseletre. Előfordulhat, sőt, megvan rá az esély. Csak az a kérdés, hogy meg tudja-e szólítani ezeket a szavazókat. Ezt mondjuk jelen pillanatban nincs olyan hatásfoka az előrehozott választásoknak, ez lehet azért is látni így, mert nagyon hamar történt, vagy mert nem látják azt adott esetben, amit mondtam, ez a pro és kontra, hogy szüksége van a magyar képviseletnek, hogy több energiát tegyen bele, vagy illetve a magyarok sem látják azt az ott élő magyarság, hogy nekünk erre szükségünk lenne. Tehát meg kell győzni a választókat arról, hogy igenis be kell juttatnunk magyarokat a legfelsőbb tanácsban. Ne felejtjük el, hogy az előző parlamenti választáson a magyarság nem mérettette magát egyéni megben, hanem ugye bár átengedte ezt a pozíciót, és támogatta a akkori kormányzóerőt cserébe, hogy egy helyet megkapjon, bejutó helyet megkapjon a parlamentben. Ennek volt előnye és hátránya, ugye bár tudjuk, hogy az volt az előnye, hogy mindenképpen bejut, a hátrány meg az volt, hogy egy párcsaládban kellett beülni. Most viszont 2002 és 2004 óta ismét tud lényegében a KMK saját képviselőt oda delegálni, tehát a legfelsőbb tanácsban az ukrán parlamentben. Ez egy nagyon fontos tényező, hogy most nem pártlistáról juthat be, hanem a KMKS, illetve mondjuk az KMKS UMDS, a magyarság képviselője egyenes úton, direkt szavazással bejuthatat saját képviselőt. Ezzel megmutathatja azt, hogy van még itt egy közösség, van még erő, amely tudja képviseltetni magát a legfelsőbb szinteken is. Ezzel bizonyítva azt, hogy vagyunk és tovább tudunk működni. Az nem biztos, hogy ez mondjuk adott esetben jogi vagy más adminisztratív tevékenységben is megmutatkozhatna, ez inkább én azt mondanám, hogy szimbolikus tett lenne, ami nagyon fontos és nem elhanyagolható.
Említette az RMDS-t és a Kárpátokon túli szavazatokat, én itt csak megjegyezném, hogy éppen ebben a témában végzett újságírói munkáját kapott a Magyar Hang újságírói Lukács Csaba egy minőségi újságírásért díjat, amiért ő kinyomozta azt, hogy tulajdonképpen valószínűleg a Kárpátokon túlról nem magyar szavazatokat kapott az RMDS, hanem a Romániai Nemzeti Liberális Párt szavazóköri delegátjai szavazhattak egy-egy ember különböző városokban szavazókörökben az RMDS-re. Ilyen módon kaphat szavazatokat a magyarság, vagy arra, hogy valóban megszólíthatnak embereket?
Tegyük tisztában a dolgokat. Kárpátalja jelen pillanatban, főleg 2014 után, nem csak Kárpátalja, de Ukrajna egy gazdasági krízisben, egy gazdasági, mondjuk a lélegeztetőgépen van nem csak az egész ország, de Kárpátalja, és ebben nagy segítséget nyújt Magyarország. És ezt valószínűleg nem csak a magyarok látják. Tehát nem adott esetben a régió gazdasági, illetve kulturális életben tartását nem csak a magyarságnak, mert ugye nem tudjuk azt megtenni, hogy csak a magyarok éljenek túl, és a többiek meg nem. Tehát mindenki kivesz ebből a részét, és ezt nagyon jól látják az ott élők is. Vannak valószínűleg lemaradottak, akik ellenszerűen fognak viselkedni, de Kárpátalja sok nemzetiség, nem csak magyarok élnek itt, nem csak ukránok, hanem ruszinok, a ruszinokból is több nemzetiség élnek itt, ugyebár a román nemzet, tehát nagyon sok nemzetiségű, nagyon sok színű, nagyon sok szinten él kultúrában, és reményeink szerint ez a támogatás, illetve azt látva, hogy tudunk együttműködni, ez megnyugtatja a többi nemzetiséget, és adott esetben rászavaznak arra a pártra, aki nem szokta eladni a szavazatait, illetve adott esetben mindig erősen képviseli a saját, vagy adott esetben azt a kulturális közegnek a létét. A másik pozitívum, amit még el lehet mondani, és hogyha be fog jönni, igaz, erre várunk, és nem szerettem volna nagyon térni. Ugyebár a új ukrán elnöknek az volt a nagy ígérete, hogy átszervezi magát az adminisztratív rendszerét az országnak, ami sokkal demokratikusabbá, illetve sokkal több jogot fog adni az adott területeknek. Ezt meglátjuk, hogyan fog alakulni. Az biztos, hogy ha szeretnénk ebben a hangunkat hallattatni, ahhoz eredmény kellene felmutatni, aminek egyik reprezentatív része maga a választás lesz július 21-én, nem fog letelni a naptári év választások nélkül, még fog jönni egy önkormányzati választás, ami előfutára lehet ennek a választásnak, megmutathatja, hogy hogyan is állnak az erőviszonyok.
Részben már említettük az elvándorlást, ami érinti a magyarokat, nem csak magyarokat. Jogilag Ukrajnában van lehetőség távolról szavazni, tehát akár levélben, akár külképviseleten, vagy csak személyesen lehet leadni azon a napon otthon a szavazatokat.
Igen, lehet, és van rá lehetőség, sőt, elkezdték felállítani a külképviseleteken ezeket az urnákat. Itt regisztráció szükséges, tehát ugyanaz, mint a rendszerben, egy regisztráció köteles, de az esetben lehetséges a külföldről való szavazás. Én még mindig azt mondom, hogy sokkal egyszerűbb és sokkal jobb, hogyha az ember hazautazik, és onnan próbál meg szavazni, ugyanis a választási listák sem egyszerűek, tehát azok, ugye azt be kell előre jelentenünk, hol szeretnénk szavazni, stb. Sokkal bonyolalmasabb. még így sem biztos vagyok benne, hogy előkerülnek. Tehát a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon sok szavazó, aki kérte ezt, vagy kérvényezte, hogy külképviselő szavazzon, nem került bele ebbe a listába, és ez jellemző adott esetben akár az otthoni, tehát az adott körzetben szavazókra is, hogy nagyon sokszor nem, tehát a frissen például, aki most lett, ugye már 18 éves, 19 éves, nem kerülnek bele a választási rendszerben, de vannak ilyen hiányosságok, olyanok is belekerülnek, akik már nem élnek. Ukrajna választási rendszer nagyon érdekes, mint mindig azt tudom mondani, de azt mondom, minél többen el kell menni.
Pojdák Ferenc nemzetközi politológusnak köszönjük szépen az elemzést.